Karácsony Gergely főpolgármester az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok önnek is és a hallgatóknak is. Exterde Tibor vagyok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, jó estét kívánok.
Bérvita van éppen a BKB-nál. A kínált pénz messze van a követelt pénztől. Mekkora a főváros mozgástere?
Természetesen úgy készítettük elő az idei költségvetés tervezetünket, hogy jelentős béremeléssel számolunk. Nem szeretném elvonni a felelősségvezeték feladatát azzal, hogy ebben a bérvitában jelenleg mi bekapcsolódjunk. Én bízom a megegyezésben, és a költségvetés, még egyszer mondom, úgy készítettük elő, hogy ennek a fedezete meg legyen. Fontos tudni, hogy ebben az ágazatban, amennyire én tudom, a kormányzati szektorban jelenleg gyakorlatilag 0%-os béremelése van a javaslat. Remélem, hogy a végén ez máshogy alakul, és nyilván a főváros vezetése is nagyon nehéz pénzügyi helyzetben van, a mozgásterünk nagyon szűk, de pontosan tudjuk azt, hogy jó minőségi közszolgáltatásokat tisztességesen megfizetett közalkalmazottakra, dolgozókra lehet alapozni, ezért számolunk a jelentős bérnövekedésére.
Informálisan sem jelölheti ki a főpolgármester, hogy a követel 15 meg a jelenleg kínált 8 között nagyjából hol legyen az alku pontja?
Én azt gondolom, hogy a 15% igény mellett nyilván lehet érvelni, ezt a főváros jelenlegi vezetése ebben a pénzügyi helyzetben nem tudja vállalni, de a 8%-hoz képest van még mozgástér feljebb. Biztos vagyok abban, hogy sikeres lesz a béralkú, és a végén mindenki elégedetten elkezdheti a munkát.
Kell-e azzal számolni, hogy a BKB megáll? A BKB sofőrök speciális helyzetben vannak, mert ők aztán más ágazatban is ezt a szaktudást el tudják adni, és erre volt is példa korábban.
Én kizártnak tartom, hogy eljussunk odáig, hogy sztrájk lesz, és mindent megteszünk azért, hogy az ellátás biztonsága meglegyen, és természetesen tudjuk azt, hogy azokon a területeken, ahol a piaci szerencsésen beindul bérnövekedéssel versenyben vagyunk, ott nyilván más bérigények vannak, de azért összességében az, hogy az állami szektorban dolgozók, a MÁV vagy a volán alkalmazottak esetében jelentős bérnövekedésre nincs reális esély, ezért azt gondolom, hogy a mi esetünkben ez megkönnyíti azt, hogy megállapodjunk.
A BKV sofőrök ellátnak akár Bécsig is.
Nyilván tudjuk azt, hogy nagyon fontosak számunkra az a munkájuk, hiszen számunkra különösen fontos a közösségi közlekedés fejlesztése. Még egyszer mondom, biztos vagyok abban, hogy lesz méltányos bérrel.
Ugye most még csak költségvetési tervezet van. Mennyi van a BKV-ra ebben? Egyáltalán hogy kell megmondani azt, hogy a BKV-ra milyen pénz jár?
Hát fejből nem szeretnék idézni, de lényeg az, hogy jelentős bérnövekedéssel számolunk, és egyébként nem csak az önkormányzati cégek dolgozóinál, amely nyilván a BKV legnagyobb cégünk, de bizonyos szociális és kultúrás területeken is arra készülünk, hogy lesz egyfajta a Budapest pótlék, tehát egy olyan bérpolitikát szeretnénk folytatni, és erről meggyőzni többek között a szakszervezeteket is, amelyben nem csak egyszerűen egy bérnövekedésről beszélünk, hanem egyfajta a bértámlán belül egy külön szempont lenne az elkötelezettség az önkormányzat mellett. Tehát szeretnénk egy ilyenfajta Budapest pótlék bevezetését is elindítani. Ennek az a feltétele, hogy megállapodjunk a bérnövekedés volumenében, és akkor annak a belső szerkezete egy még további fontos kérdés lehet. A lényeg az, hogy úgy készítettük elő a költségvetés tervezetét, hogy a jogos bérigényeknek a fedezete ebben benne legyen.
Az álláskeresők ingyenes BKV bérletszervényét azt hogy tervezték be a költségvetésbe?
Hát azt azzal számoltunk, hogy az eddigi volumen ne számoltunk, hiszen január óta él ez a kedvezmény. Különböző igazgatási okok miatt ennek a támogatásnak az igénylése az egyfajta áldozatot vállal azoktól, akik ezt igénybe veszik. A BKK bevételi oldalán jelenik ez meg, egy kisebb bevétellel számolunk, de ez nem egy számottevő összeg. Miközben őszintén azt gondolom, gyakorló polgármesteri tapasztalatom volt, tudom azt, hogy az álláskeresők esetében nagyon-nagyon apróságnak tűnő segítségeknek nagy jelentőségük van, és azt gondolom, hogy ha valaki álláskeres Budapesten, ez egy nagyon nagy város, akkor kapja meg a várostól azt a segítséget, hogy ingyen mehet, ameddig az állást keresi. Ez nem, nem egy számot bevető kiesés, nem ér el az 1 milliárd forintot.
A 14 éven aluliak tanulói bérletszelvénye az hol tart most? Azt elindították, de ott egy jogszabályi változtatásra is szükség van, jól emlékszem.
Igen, ez egy sokkal komolyabb vállalásunk volt, és tartjuk is természetesen ezt a vállalást. Valóban az egyik feltétele ez annak, hogy a jelenleg a szociális kedvezmények a fiatalkorúak esetében egy olyan kompenzációs rendszer alakult ki, amiben gyakorlatilag az értékesített kedvezményes bérletek alapján kapjuk meg ezt a kompenzációt. Ezért, ha ma ingyenessé teszné a főváros ezt a ennek a korosztálynak a közlekedését, akkor nem csak az a pénz esne ki a főváros bevételéből, amit a bérletbevétel jelent, hanem az is, amit a kompenzációs áron kap a főváros. Ebben szeretnénk konstruktív együttműködésre jutni a kormánnyal, és valószínűleg újra kell gondolnunk az egész jegybevételi struktúránkat, és más típusú kedvezményeket is átgondolni, annak érdekében, hogy például az éves bérlet fogyasztás vagy vásárlásnak az arányát jelentősen mértékben szeretnénk javítani. Ez a részletes számításunkat el kell végeznünk. Nyilván az egyik fő problémája az éves bérlet vásárlásnak az, hogy ahol ez az arány nagyon magas, mint például Bécsben, ahol gyakorlatilag az utazók többségének éves bérlete van, ott az egy jellemzően a kafetéria részeként jut el a munkavállalókhoz. Nálunk ez a lehetőség sajnos nem adott, és ezért jellemzően ugye ezzel is itt is a cégek egyfajta más juttatásként adják ezeket. Egy szó mint száz szeretnénk egy átgondolt egy bérlet politikával előrukkolni, a számításokat végezzük ehhez, de nem adtuk fel azt az igényünket, hogy bevezessük ezt. Valószínűleg felmenő rendszerben, tehát épp folyamonként fogunk előre haladni. Azért ez egy nagyon combos összeg, tehát a jegybevételeinket ez jelentős mértékben csökkentené, de tartjuk azt, hogy ezt meg akarjuk lépni, és fokozatosan be fogjuk vezetni.
Mindig a pénznél maradva, az Európai Beruházási Banknál lévő hitelkeretet, már annak a maradékát lehívják?
Ebben nincs változás, tehát a rendelkezésen hitelkeret tulajdonképpen egy viszonylag kisebb része, néhány 10 milliárd forint az, amit lehívni tervezünk. Ugye ezt a hitelkeretet többé-kevésbé az előző városvezetés, amely ezt kitárgyalta és elérte, egy nagyon kedvező kamatozású hitelről van szó. Ennek a túlnyomó többsége már projektet talált, egy részüket már le is hívták, egy részük pedig a tavalyi költségvetésben már betervezésre került, mint Európai Innovációs Banki támogatása megvalósuló beruházás. Ezeket mi visszük tovább, és a maradékot is szeretnénk lehívni. Az, amit nem szeretnénk, és nem vagyok benne biztos, hogy az előző városvezetés ezt abban az értelemben komolyan gondolta, hogy ezzel valóban élni akartak, de az előző évi költségvetésben, a 2019-es költségvetésben a főváros ezen kívül még egy 53 milliárd forintos kereskedelmi, magyarországi forrású kereskedelmi hitelfelvételével számolt, és így tervezte meg a beruházásukat. Mi azt gondoljuk, hogy ezt a hitelt a főváros nem tudja fölvenni.
Drága?
Egyszerűen részben más kamat szint itt, ami prognosztizálható, de azt gondoljuk, hogy nem szabad tovább menni az eladósodás útján. Így is a főváros egy nagyon komoly adósságállományt örökölt meg, jelenleg 114 milliárdnál tartunk. Egy évi szűk 300 milliárdos költségvetés mellett ez egy nagyon-nagyon magas összeg. Tehát nem szeretnénk ezzel tovább menni. Egyébként az előző városvezetés sem indította el ennek a folyamatát, tehát nem kértek ehhez kormányengedélyt, amit nem vagyok benne biztos, hogy mi egyébként megkapnánk, de nem is szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel. Ha úgy tetszik, ez egy a lufi volt, amit ebben a költségvetésben, ami már nem egy választási költségvetés, hanem valós költségvetés, ezt a lufit nekünk ki kell pukkasztani. Így is azt gondolom, hogy komoly adósságállományt örököltünk, és sajnos viszünk tovább. De a fejlesztések érdekében, illetve olyan fejlesztések érdekében, amelyek évtizedekig fogják szolgálni a budapestieket, azt gondoljuk, hogy ehhez nyúlnunk kell. Például a Lánchíd felújítása enélkül, a hitelkeret felhasználása nélkül gyakorlatilag lehetetlen lenne.
Biodom beruházással, ami fővárosi ügy. Mi a tervük? Van-e már végleges tervük erről?
A Biodom ügyében az elmúlt időszakban túl sok vaskos állítás és nagy szám repkedett a nyilvánosságban ahhoz, hogy befejezzük ezt a fajta ötletelést. A főváros új vezetése a főváros egyik projektmenedzsmenttel foglalkozó cégét bízta meg azzal, hogy tárja föl az eddigi folyamatokat, és a befejezés érdekében állítson fel alternatívákat, és ehhez állítson be valódi, megalapozott költségbecsléseket. Ez a munka elindult, ennek a munkának a véghezviteléhez szükség van még néhány hónapra, és akkor fogjuk látni azt, hogy egész pontosan mennyi pénz kell ahhoz, hogy befejezzük a projektet. És azt is látni fogjuk, hogy az eddigi költségvetési keretek közül mi az, ami még nem került felhasználásra, és akkor ebből ki tud rajzolódni valamilyen megoldás. Azt gondolom, hogy minden tisztelettem az előző városvezetését, de nem volt átgondolt ennek a projektnek a menedzsmentje. Ez egy olyan léptékű beruházás, amelyet egy közművelődési intézményre, hiszen az állatkert egy közművelődési intézmény, arra bízni, az nem biztos, hogy egy helyes döntés volt, és nem szeretek visszafele mutogatni, mi ezen szeretnénk változtatni, éppen ezért most hagyj legyek ebben egy kicsit óvatos, nem szeretnék számokkal dobálózni. Azt remélem, hogy lesznek olyan reálisan finanszírozható alternatívák is a befejezést illetően, amit a főváros a korábbi kormányzati támogatásokból és saját forrásból be tud fejezni. Illetve van egy előremutató kezdeményezés, hiszen a fővárosi közfejlesztések tanácsa legutóbbi ülésén az én felvetésemre a kormány oldal nyitottnak mutatkozott arra, hogy azokat a forrásokat, amelyek nem közvetlenül a biodóm beruházáshoz, hanem a biodómhoz kapcsolódó mélygarázs építéshez a főváros korábban ígéretként megkapott, hiszen jelenleg még csak döntés van, nyilván finanszírozás még nem indult el. Ezt gondoljuk újra, hogy ezeket az összegeket föl lehetne használni a biodóm befejezésére. Hát pestiesen szólva, olyan intézmény mellé ne építsünk még garást, amely nem tudja megnyitni a kapuit, nyilvánvalóan, de ezen túl is azt gondolom, hogy fontos, hogy a Városliget környékén parkolókapacitásokat bővítsünk, főleg az M3-as felüli oldalon, de nem biztos, hogy ezeket a ligetben kell megvalósítani. A Mexikói úti földalatti végállomás, illetve a Kacsó-Pognác aluljáró környéke, illetve a BVSC tervezett beruházásai mind számolnak parkolókapacitás bővítéssel, amely véleményem szerint ezt kiválthatja a Hermina garázs megépítésének a szükségességét.
Nem sokára jön a költségvetés szavazása, ahol azt politikusoknak kell végrehajtani. Önnek nincs egy darab erős saját pártja a közgyűlésben, hanem közös jelölt, viszont rendkívül nagy felhatalmazású közvetlenül megválasztott főpolgármester. Pestiesen szólva, van elég zsarolási potenciálja?
Nem gondolom, hogy zsarolási potenciálra van szükség. Ez a költségvetés tervezet azt a nagyon-nagyon szűk mozgásteret, ami rendelkezésünkre áll, ezt megpróbálja véleményem szerint a választási programunknak megfelelő célok irányában kihasználni. Ebben a költségvetés tervezetben ott van egy zöld és klímavédelmi alap több milliárd forinttal, ott vannak azok a fontos törekvéseink, hogy bevonjuk az állampolgárokat a döntésekbe, egy milliárd forintos összeget egy részvételi költségvetési folyamat keretében maguk a budapestiek költhetnek el, útfelújításokra, szociális támogatásokra, önkormányzati intézmények felújításához szükséges források ott vannak. Töredéke annak, ami indokolt lenne, vagy amit szeretnénk adni, de azt sajnos látnunk kell, hogy amíg a Budapesten befolyó adóknak csak a kevesebb, mint 2%-a jut vissza a főváros költségvetésébe, addig ez a takaró nagyon rövid. Mi megpróbálunk a fővárosi cégek működésének a racionalizálásával, más költségek csökkentésével, bizonyos presztízs beruházások, vagy korábban tervezett beruházások újragondolásával egy zöldebb és szolidárisabb várost építeni. A szűk mozgástér azonban az nyilvánvalóan ismert mindenki számára. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy ez az év azért arról fog szólni Budapesten, hogy fontos beruházások, fejlesztések, kisebb-nagyobb programok el fognak indulni. És itt mindig azt fogjuk nézni, hogy mi az a fajta megtársadalmi haszon, amit viszonylag kevés költségvetési forrásból finanszírozni lehet. Csak mondjak egy konkrét példát. Szerepelt a választási programomban ugye a fővárosi önkormányzat a 20 ezer legszegényebb háztartásnak havi 20 ezer forintos rezsitámogatást ad. Ez korábban működött ehhez hasonló rendszer. Nagyon nagy probléma az, hogy sok háztartásnak vannak kifizetetlen számlái, egy adósságspirál veszélyezteti őket, amelynek a végén borzasztó, egyébként nagy társadalmi költséggel járó folyamatok indulnak el, és emberi drámák, ezeket szeretnénk megállítani. Többek között az elszükséges forrás is benne van ebben a költségvetésben. Ez nem egy olyan költségvetés, amit jó szívvel fogad el az ember. Nem egy olyan költségvetés, ami a város gazdasági erejét és a másik oldalon a vele városban meglévő problémák szempontjából ideális. A rendelkezésre álló lehetőségeken belül azonban azt gondolom, hogy egy előremutató javaslat.
Említett a zöld szint, az most már ugye az LMP, az velük való egyesülés folyamata, az tart valahol?
Én azt gondolom, hogy azok az okok, amik miatt Magyarországon ma két zöld párt van, azok a politikai stratégiai dilemmák, ezeket a történet fölülírta. Hiszen
valamelyikre nincs szükség.
Nem, szerintem mindkettőre szükség van, sőt, arra van szükség, hogy a zöld politikát újra gondoljuk, újra értelmezzük, arra van szükség, hogy korábban a zöld politika nevében megjelent politikusokat újra visszacsábítsunk, és ami nagyon fontos, hogy azok a fiatalok, akik részben a saját generációjuk, részben pedig a bolygó érzett felelősségük miatt kint tüntetnek az utcán, a klímatüntetések új korosztályát is megtaláljuk, nagyon sok szimpatizásuk van ebben a világban, szeretnénk új lapot indítani az zöld politikában. Ma az, hogy ez különösen fontos a magyar belpolitika szempontjából, az európai politika szempontjából, a helyi politika szempontjából is, és ez nem csak egyszerűen pártok valamilyen kombinációban való egymásra találása, hanem az új zöld politika új alapokra helyezése. Azzal együtt is, hogy én az MSZP Párbeszéd Szövetség korábbi miniszterem jelöltjeként is nagyon fontosnak érzem, hogy a zöld pártok és a szociáldemokrata gondolat az szövetségi szinten újra találkozzon, és ebben az értelemben én egy szociáldemokrata zöld szövetséget látnék legszívesebben a magyar belpolitikában.
Az egy MSZP zöldek, vagyis korábban LMP szövetségként képzelhető el valami harmadik néven? Vagy valami hosszú néven képzelhető?
Most ott nem tartunk, hogy nevekkel dobálózzunk, vagy pártpolitikai szervezeti kérdéseket megvitassunk. Van egy régi mondás, amit a svéd szociáldemokraták voltak, hogy a szociáldemokrácia a liberalizmus kiteljesedése. Én azt gondolom, hogy a zöld politika pedig a szociáldemokrácia kiteljesedése, hiszen a zöld politika az arról szól, hogy az a társadalmi igazságosság, amit keresnek a szociáldemokraták, ezek a generációk közötti igazságosságban is meg kell, hogy jelenjenek, és nem építhetünk fel egy olyan gazdasági társadalmi rendszert, ami az elkövetkező generációk életesülyeit rombolja. De ebben az értelemben azt gondolom, hogy nem csak a magyar belpolitika miatt, hanem általában az előttünk lévő globális kihívások miatt zöldek és szociáldemokratáknak az együttműködése szükséges. Hogy ezt hogyan hívjuk, hogy a pártok hogyan teszik rendbe a saját szervezetüket, és az MSZP szerintem jó irányba indult el a társadalmi rendszer bevezetése és egy új politikai stratégiai szempontjából. Azt gondolom, hogy érdemes keresnünk egymás szövetségét. Miközben természetesen azt is gondolom, hogy a teljes ellenzéki egységet, aminélkül nem lett volna önkormányzati választási győzelem, és én most nem ülnék itt, mint budapesti főpolgármester, ezt a teljes ellenzéki egységet létre kell hozni, és ezen belül kell egy szociáldemokrata zöld alternatívát is felépíteni.
A Giro d'Italia magyarországi szakaszának ügye, az mikor fog eldőlni? Mert ha jól értem, akkor ebben még nincs végleges álláspont, hogy hol kerekezzenek.
Ez kezd kirajzolódni, hiszen minden rosszban van valami jó, a Lánchíd felújítása, amely, ha ez a főváros nem tud előteremteni a szükséges forrásokat, abban a közbeszerzési eljárásban, amit még az előző városvezetéssel indított, a Lánchíd felújítása ebben a szempontból csúszik, ezért a Giro tulajdonképpen egy más útvonalon fog végigmenni a városon, mint ahogy eredetileg tervezték, és a Lánchíd igénybevételével egyébként egy jóval kisebb közlekedési fennakadásokat okozva a városban el tud indulni. Én azt tudom mondani, hogy mi természetesen partnerek vagyunk ebben. Nyilván az ember, ha összehasonlítja a számokat, és tudjuk azt, hogy ez a verseny közel 8 milliárd forint adófizetői pénzbe kerül, és a Budapest főváros az előző 7 éves európai uniós költségvetési ciklusban éppen 8 milliárd forintot kapott kerékpárút fejlesztésre, akkor az arányok kapcsán az emberben felmerülnek kérdések, de minden, ami a várost szolgálja, a város nemzetközi tekintélyét növelni, azt mi támogatjuk. Mi annyit kértünk a kormány oldaltól, hogy mi erre nem tudunk további forrásokat biztosítani, de azt gondolom, hogy hamarosan meg fogunk tudni állapodni a kormánnyal a verseny rendezése kapcsán, és azok a sajtóhírek, amik felrepültek a nyomvonalon kapcsolatosan, azok szerintem rendeződtek, és egy olyan nyomvonal lesz, ami a Lánchídon keresztül vezet, és ami azt gondolom, hogy Budapest legszebb pontjain tudja majd az érdeklő nemzetközi közvéleményt is rácsodálkoztatni a mi gyönyörű városunkra.
A kormánynak van egy friss klímavédelmi akcióterve. A fővárosnak pedig van klímavédelmi főpolgármester helyettese. A tervük van már hozzá, hogy mit kell csinálni?
Természetesen, hiszen nem csak arról van szó, hogy pozíciókat osztogatunk, hiszen elvégzett feladatot osztogatunk, A kormány a miniszterelnök úr által bejelentett intézkedéseivel nehéz vitatkozni, annak a konzisztenciája, meg hát bizonyos szempontból a korábbi kormányzati döntésekkel, hogy mondjam, ellentétes viszonyban való pozícionálása azért bennem fölnyit kérdéseket, de én inkább hogy legyek pozitív fővárosi főpolgármesterként, különösen örülnöm kell annak, hogyha a kormány egy zöld politika irányába elmozdul. Én inkább látom ezt egy ilyen kommunikációs politikai terméknek, mint valóságnak, de hál' Istennek remélhetőleg az élet majd rácáfol.
És ezek elég komoly vállalások vannak benne, nem lesz retkes a folyó, az ember ezt könnyen tudja ellenőrizni, ki megy, megnézi. Retkes nem sikerült. Nem retkes, sikerült.
Igen. Azt szerintem nagyon fontos látni, hogy vannak olyan ügyek, amelyek kézenfekvőek. Tehát mondjam, hogy józan paraszt észre mindenki el tudja mondani, hogy a folyókat tisztítsuk meg a műanyag hulladéktól, vagy bármilyen hulladéktól. De az az ötfordulat, amit várunk, és ami azt gondolom, hogy a városban, az országban, az Európai Unióban, az egész bolygón gyakorlatilag a túlélés esélyét jelenti számunkra, az nem merül ki abban, hogy tiszták a folyók, hanem kimerül abban például, hogy hogyan állítjuk meg a műanyag újratermelődését. Kimerül abban, hogy akkor...
betiltják az újrahasznosítható palackokat.
Hát, és ezzel párhuzamosan kialakítunk olyan fejlesztés politikát, ahol ezeket meg tudjuk szüntetni, hogy például a főváros szemételszállítással foglalkozó cége, az nem a napi problémákkal küzd, azzal, hogy kifizessenek ki a Kuka Holding a számláit, hanem azzal, hogy hogyan tudunk a hulladék mennyiségét csökkentő és az újraszelektálás arányát növelő politikát végezni.
De végülis kifizették, amikor elküldték a számlát?
Még vannak ilyen járatlan szálak, de nem akarom ezt a folyamatot azzal nehezíteni, hogy itt a sajton keresztül üzengetünk. De maga a Kuka Holding működése például nyilvánvalóan egy kudarcos működés, egy olyan centralizáció, ami Budapest esetében egészen biztosan indokolatlan, a kisebb települések esetén lehet, hogy ennek van szerepe, és azt is gondolom, hogy a vidéki településeken, mivel nyilván ugyanazt a szemetet elszállítani sokkal drágább, hiszen sok minden másféleképpen van, tehát nem szívesen nem vonnám kétségbe, hogy ott kell valamilyen típusú központi gondolkodás, de a budapesti hulladékellátás szempontjából a Kuka Holding akadály is nem a megoldás része. De akkor megmondom tovább, tehát hogyha azt akarjuk, hogy a megújuló energia növekedjen Magyarországon, akkor miért van külön adó a napelemeken, és miért nem engedélyezi a kormány szélerőművek telepítését, miért nem ad a kormány.
Nem annyira fúj a szél, egy medencében vagyunk. Nem egy tengerparti ország. Nem,
világos, nyilvánvaló más a szénenergia hatékonysága Magyarországon, mint mondjuk az északi tengeren, ezt én értem, de itt nem arról van szó, hogy a kormány nem ad támogatást szélerőművekre, hanem gyakorlatilag nem ad ki engedélyt szélerőművek építésére, tehát egészen máshol húzódik a határ sajnos. És akkor mondhatnám azokat az ügyeket, hogy például mi van az energiahatékonyság dolgával. Tehát ma én azt gondolom, hogy a legfontosabb fejlesztési terület, a legfontosabb beavatkozási pont zöld klímavédelmi szempontból az az energiahatékonyság növelése, hiszen annak nagyon sok más pozitív hatása is van. Munkahelyeket teremt, csökkenti az energiafogyasztási igényünket, ezáltal azt pénzt spórolunk meg a fogyasztóknak. Mégis Magyarország nem tudta azt az Európai Uniós forrás bőségét kihasználni, ami rendelkezésre állt. Mi arról tárgyalunk európai bankokkal, hogyha nem is a főváros, de a főváros közvetítésével a háztartások kamatmentes hitelet kapjanak annak érdekében, hogy azt az elképesztő lemaradást, amiben van a budapesti és az országos lakásállomány energiahatékonysági szempontból, ezt valahogy be tudjuk küzdeni. Éppen azt hiszem Lengyelországban 3,5 millió háztartás felújításához elengedő pénz folyósítása van napirenden, tehát ezen nagyon aktívan szeretnénk dolgozni, tehát én nagyon szeretnék hinni a kormány zöld fordulatában, nyilván a konkrét döntések és a lépések tükrében lehet majd ezt megítélni.
Dugódi, szennyező és dízel járművek valamilyen szabályozása szerepel a fővárosi saját hatáskörben végrehajtható klímavédelmi elképzelésekben?
Természetesen szerepel. Érdekes volt, amikor legutóbb itt voltam ebben a műsorban, ő megkérdezte tőlem azt, hogyha nekem van egy öreg 20 éves dízelautóm, akkor számolj fel azzal,
maga hogy... maga hajlik a keze. Persze, igen. Minden ember ezt kérdezi.
Én értem.
Vagy adjanak nekem egy újat.
Igen. Csak azt az érdekes, hogy akkor én erre azt a választ adtam, tehát arra a kérdésre, hogyha van nekem egy 20 éves dízelautóm, akkor föl kell készülnöm arra, hogy még ez is elképzelhető, ez volt a válaszom. Másnap a kormánypárti sajtóban arról szólt minden, hogy kitiltem a dízelautókat. Természetesen...
Előbb vagy utóbb nyilván.
Természetesen erről nincs szó, de valamilyen beavatkozást tennünk kell, és valahogy ellen kell tartanunk annak a helyzetnek, hogy Nyugat-Európában ezeket az autókat kiszorítják, ezért ezek viszonylag alacsony áron megjelennek a használt autópiacon. Érthető okokból a magánimporton keresztül ezek bekerülnek többek között Budapestre, és itt az asztmás gyerekek száma pedig, hogy mondjam, drámai mértékben növekszik. Ez nyilván nem jó a városnak. Vannak pozitív példák, Barcelona például meglépte a ma ismert legnagyobb alacsony kibocsátású övezet kialakítását, ott például a város azoknak, akik letették az autójukat, 3 év ingyenes tömegközlekedés biztosított, az nagyjából szerintem árérték arányban nem egy rossz alkú ebben az értelemben. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a főváros valami ilyesmit meg tud lépni, mert ezt fel kell mérnünk, hogy ez hogyan tud kinézni, de az biztos, hogy a forgalom csillapítása érdekében minden lehetőség egy legitim felvetés. Én azt tudom ígérni minden budapestinek, hogy csak olyan dolgot fogunk bevezetni, amit alaposan megbeszéltünk, legyen ez behajtási díj, alacsony kibocsátású zóna, tehát hogy bizonyos városrészekben csak bizonyos kötelező besorolású autók tudjanak behajtani. Ezeket mindig meg fogjuk beszélni a budapestiekkel, és hamarosan el fogunk kezdeni egy ilyen részvételi kampányt, amiben ezeket az ügyeket átbeszéljük. És csak olyan, én azt gondolom, hogy csak olyan intézkedésnek van haszna és értelme, amit elfogad a város. Ha nem is, sosincs mindenben konszenzus. Ez egy utópia lenne, hogy mindig mindenki mindenben egyet értsen. De azt, hogy a nagy többség elfogadja, és hogy erről sokat beszéljünk, hogy ez nem valami ellen van, hanem valamiért történik, ez fontosnak érzem. Én alapvetően amellett vagyok, hogy a ciklus második feléig ezeket a vitákat le tudjuk folytatni, és valamilyen józan szakmai kompromisszumot ezekben meg fogunk tudni találni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Karácsony Gergely főpolgármester, az Inforádió arénájának vendége.